Ami segítségünk és Isten tiszteletünk megáldása az Úrtól van, aki teremtette a mennyet és a földet. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, így fennállva a 42. Zsoltárunk első versszakát énekeljük, mint a szép híves patakra a szarvas kívánkozik. Foglaljunk helyet. A 250. dicséretünkkel folytassuk, mind a négy versszakát énekeljük el, Atya Úristen, rólad vallást tészek. Hallgassuk meg Isten igéjét Máté evangéliumából, a 16. fejezet első 12 verséből.
A farizeusok és a szadduceusok oda mentek, hogy kísértsék őt, azaz Jézust, és kérték, hogy mutasson mennyei jelet nekik. Ő azonban így válaszolt nekik. Napnyugtakor azt mondjátok, hogy szép idő lesz, mert vörös az ég. Reggel pedig, hogy ma zivatar lesz, mert vörös és borús az ég. Képmutató, az ég színét még meg tudjátok ítélni, az idők jeleit pedig nem tudjátok. Ez a gonosz és parázna nemzedék jelt kíván, de nem adatik neki más jel, csak Jónás próféta jele. Ezzel otthagyta őket és elment. Amikor a tanítványok átmentek a túlsó partra, elfelejtettek kenyeret vinni magukkal. Jézus így szólt hozzájuk. Vigyázzatok, és óvakodjatok a farizeusok és szadduceusok kovászától. Ők pedig így gondolkodtak magukban. Nem is hoztunk kenyeret. Tudva ezt Jézus így szólt hozzájuk. Miért gondolkodtok magatokban azon, ti kicsiny hitűek, hogy nincs kenyeretek? Még mindig nem értitek? Nem emlékeztek az 5000 ember 5 kenyerére, és arra hány kosárra valót szedtetek össze? A 4000 ember 7 kenyerére sem emlékeztek, és arra sem hány kosár maradékot szedtetek össze. Miért nem értitek meg, hogy én nem kenyérről beszéltem nektek? Óvakodjatok a farizeusok és a szadduceusok kovászától. Ekkor megértették, nem azt mondta, hogy a kenyér kovászától óvakodjanak, hanem a farizeusok és szadduceusok tanításától. Isten áldása legyen az ige hallgatásán, befogadásán és megtartásán. Értek testvérek, imádkozzunk! Köszönjük, Urunk, hogy itt lehetünk a Te házadban, hogy most Te fogsz szólni az igéd által mindnyájunknak, személyesen, egyen-egyenként. Hálát adunk neked, hogy a hétköznapokban, otthon, egyéni csendességünkben is meghallhatjuk a Te szavadat. Sőt, nem csak szólsz, de cselekszel is életünkben. Te adsz mellénk vigasztaló barátot a szomorúságban, kitartást a feladatokban, egy nyitott ajtót, amikor látszólag már elfogytak a lehetőségek. Köszönjük, hogy szüntelenül hordozol minket, és gondod van ránk. De azokat a napokat is eléd visszük, amikor nehéz idők jönnek, amikor egyedül vagyunk, amikor betegek szerettünk, amikor nem jön a segítség, amikor nincs remény a gyógyulásra. Urunk, tudjuk, hogy Te mindezeket látod és tudod, és olyankor is velünk vagy. De más a terved, mint amit mi elgondoltunk, és ez néha nagyon nehéz nekünk. Még akkor is, ha a nehézségek által is Te formálsz minket. Kérünk most, Úr, hogy nyisd meg az elménket igéd előtt, hiszen velünk is előfordul, hogy félreértjük szavadat, mint az imént olvasott történetben a tanítványok. És kérünk add, hogy amit ma megértünk, akarjunk is aszerint élni, aszerint hozni döntéseinket. Légy itt most közöttünk. Amen.
A bűnbocsánat üzenetét Lukács evangéliumának 7. részéből, a 48. versből olvasom. Jézus itt a következőt mondja, megbocsáttattak a te bűneid. Amen. A 246. dicséretünk 4. versét énekeljük, Ó Szentlélek, kérünk tégedet. Isten igéjét az előbb felolvasott szakasz egyik verséből olvasom újra. Máté evangéliumában a 16. fejezet 6. verse a következőképpen szól. Jézus így szólt hozzájuk. Vigyázzatok és óvakodjatok a farizeusok és szadduceusok kovászától. Amen. Foglaljunk helyet. Arra szeretném kérni a legfiatalabbakat, hogy gondoljanak két osztálytársukra. Két olyan osztálytársukra, akik sok tekintetben hasonlítanak egymásra, hasonló családi háttérből érkeznek, hasonló az anyagi hátterük, talán még a képességeik is hasonlítanak egymásra. Ez a két osztálytárs a sok hasonlóság ellenére valószínűleg mégis különbözik egymástól. Én azt tapasztaltam, az én emlékeimben az van, hogy az egyik sokszor célokat tűz ki maga elé, törekszik megvalósítani ezeket a célokat, elégedett, boldog. Míg a másik magába zárkózó, csendes, senkit nem akar közel engedni magához. Hasonlítanak, mégis nagyon nagy a különbség közöttük. És most az örök fiatalokat hadd kérjem arra, hogy ők is képzeljenek maguk elé valakit, valakiket, két házaspárt, két idősödő házaspárt, akik megint csak sok mindenben hasonlítanak egymásra, többek között abban, hogy nagy reményekkel vágtak neki a házasságnak. És eltelt 20-30-40 év, és a két házaspár élete nagyon különbözik egymásétól. Az egyikben még mindig ott van a reménység. Ott van a melegség, ott van a megelégedettség. Igazán boldogok. A másikból mindez már hiányzik. Remény már semmi, melegség az kihűlt, a viták meg a közömbösség vették át a helyet. Hogyan jutott idáig két fiatal, hogyan jutott idáig két idősödő házaspár? Mi a különbség a két ember között? Amikor ilyesmin gondolkozunk, akkor rendszerint a körülményeinket szoktuk felhozni. Hát én azért vagyok más, mint ő, mert kicsit máshogy alakult az életem. A körülményeim egészen más irányba vittek el. A körülmények tehetnek a dologról. Biztos vagyok benne, hogy ez már elhangzott a szánkról. Mégis azt gondolom, hogy a körülményeket nem lehet mindenért felelőssé tenni. A körülmények befolyásolhatják azt, hogy aktuálisan hogyan érezzük magunkat. Befolyásolhatnak sok mindent. De az, hogy kik vagyunk legbelül, és hogyan éljük meg az életünket, azt nem befolyásolhatják. Valóban olyan ez, mint amikor lecsap egy nagy vihar a tengerre, és azt látjuk, hogy akár ilyen 50 méter magas hullámok is támadnak, azt hiszük, hogy felbojdult az egész tenger, pedig néhány méterrel ez alatt a mélység alatt teljes nyugalom honol. Hát ilyenek a körülményeink is, hogy kívülről a hangulatunkat nagyon meg tudják változtatni, de bennünket, a személyiségünket valójában nem érintik. Nem a körülményeinkkel múlik, hogy miért olyan az életünk, amilyen. Ami igazán mássá tesz minket, ami miatt igazán különbözünk egymástól, az nem más, mint a gondolataink. Azok a gondolataink, amelyeket gyűjtünk egészen fiatal korunktól kezdve, ezek a gondolatok megtöltik a fejünket, a szívünket, a lelkünket, és ezért vagyunk egészen mások. A gondolatok nem látszanak, de a hatásuk az igenis látszik. A felolvasott ige alapján arról szeretnék beszélni, hogy hogyan tartsuk rendben a gondolatainkat. Amikor Jézus azt mondta a tanítványainak, hogy óvakodjatok a farizeusok és a szadduceusok kovászától, azaz az ő tanításuktól, akkor lényegében erre hívta fel a figyelmet, hogy vannak gondolatok, amelyek helyesek, amikkel egyetérthetünk, amiket fogadjunk be, és vannak olyan gondolatok, amiket meg utasítsunk el. Ezen nagyon sok minden múlik. Hát kezdjük azzal, hogy pontosan mire gondolt Jézus, amikor azt mondta, hogy tartózkodjatok ezektől a tévtanításoktól. Milyen tévtanítások, milyen fontosabb tévtanítások voltak Jézus korában, és milyen következménye volt ezeknek a tanításoknak az egyes emberek életére. Egy párhuzamos igeszakasz azt mondja, hogy a farizeusok egyik tévtanítása a képmutatás volt. Ez volt a farizeusok kovásza, a képmutatás. A képmutatás azt jelenti, hogy vagyok olyan, amilyen, de megjátszom, hogy ennél jobb vagyok. Amikor találkozom valakivel, akkor felveszek egy álarcot, és úgy teszek, mintha tökéletes lennék, vagy legalábbis közel tökéletes. Nagyon sokszor összeütközött velük Jézus, ugye idézte azokat az eseményeket, amikor a farizeusok megállnak az utca sarkán, és fennhangon imádkoznak. És ezzel mindenki felé azt kommunikálják, hogy nézzétek meg az életemet, én mindig imádkozom, szüntelenül imádkozom. Figyeljetek oda a szavaimra, hogy milyen szavakat használok, mennyi kegyesség árad belőlem, én tökéletes vagyok. Ez a képmutatás Jézus szerint nagyon veszélyes. Milyen hatással van az életre? Gondoljon mindenki akár a saját képmutatására. Hát az első hatás, amivel szembesülünk, az a fáradtság. Talán különösen hangzik, de a képmutatás első hatása a fáradtság. Ahhoz ugyanis, hogy fenntarthassunk magunkról egy látszatot, ahhoz rengeteg energia kell. Meg kell játszanom magam előtte is, meg előtte is, meg előtte is. Emlékeznem kell, hogy kinek mit mondtam. Hát ezt a látszatot fenntartani nem könnyű. A képmutatók nagy árat fizetnek a képmutatásukért. A másik fontos következménye a képmutatásnak a valódi kapcsolatok hiánya. Mert mindenki arra vágyik, hogy jó kapcsolatokat építhessen másokkal. Hogy közel kerülhessen hozzájuk, hogy elfogadják, hogy szeressék. És éppen ezért kezd bele a képmutatásba, hogy olyan képet adhasson, hogy tényleg elfogadják, tényleg szeressék. Csak hogy pont az ellenkezőjét éri el vele. Mert ha nem mutatom meg, hogy ki vagyok valójában, akkor nem is engem szeretnek, nem is engem fogadnak el, csak azt a látszatot, amit mutatok magamról. Szerencsétlen farizeusok ezt élhették át, és szerencsétlen sok-sok képmutató ezt éli át, ezt éljük át ma is, hogy belefáradunk a képmutatásba, és nem alakulnak ki valódi kapcsolataink. Ez tehát egy fontos tévtanítás, erre oda kell figyelnünk. Egy másik tévtanítás Jézus idejéből, ami begyűrűzött a gyülekezetekbe, az az volt, hogy nincs feltámadás. Itt konkrétan megemlíti Jézus a szadduceusokat, nekik ez volt a hitvallásuk, hogy az emberek nem támadnak fel. Itt élünk ezen a földön, jól, rosszul, követjük Istent, vagy nem követjük, de mihelyt lecsukjuk a szemünket, véget ért minden. Mi már nem fogunk feltámadni. Isten és az angyalok, ők majd örökké élnek, de mi nem. Ugyanez a tanítás volt Korintusban is, a keresztények között. Pál apostol konkrétan írt nekik, hogy nem is értelek titeket, hát azt hirdetitek, hogy Jézus feltámadt a halálból, közben pedig azt mondjátok, hogy egyébként meg nincs olyan, hogy halottak feltámadása. Úgy igyekeztek élni az életeteket, hogy megfeleljetek Krisztusnak, de miért csináljátok ezt az egészet? Erre a kis időre? És azt gondoljátok, hogy nem lesz folytatás? Hát mi a következménye ennek a tévtanításnak? Hát az egyik következménye a félelem. Nem tudom, ébredte már rá valaki arra, feltételezem, hogy véget érhet az életem bármikor. Teljesen mindegy, hogy mennyi idős vagyok, bármikor véget érhet az életem. Kimegyek az utcára, elcsap egy autó, kész. Szívinfarktusom van, kész. És akkor most mi lesz? Itt kell hagynom mindent, ami fontos volt számomra. Ez félelem. Olyan félelem töltheti el az embert, ami akár az egész életét megkeseríti. Ha nincs folytatás, az ember fél. Szintén egy következménye ugyanennek a hitnek, ennek a tévtanításnak, az értelmetlenség érzése. Itt élek ezen a földön, de minek? Felkelek, elmegyek dolgozni, vannak kapcsolataim, nevelem a gyerekeimet, van házastársam, odafigyelek rá, ő is odafigyel rám, de minek csinálom ezt az egészet? Mi értelme van felelősséget vállalni? Mi értelme van hosszú időre tervezni? Mi értelme van ennek az egész életnek? Salamon is elmondta már ezeket a keserűségeit a Prédikátor könyvében. Az élet hiába valóság. Ha az ember úgy gondolkodik, hogy nem lesz folytatás, akkor hiába valóság. Még csak azt sem tudjuk, hogy kire hagyjuk, ami marad utánunk. Lehet, hogy jó ember, lehet, hogy rossz. Minden hiába valóság. Félelem és értelmetlenség. Ez veszi birtokába az embert, ha úgy gondolkodik, hogy nincs feltámadás. Megint csak egy komoly tévtanítás Jézus korából. Az az állítás, miszerint a szenvedés érdemeket szerez Isten előtt. Nagyon komolyan gondolták ezt a zsidók. Ugye kijelentették a farizeusok, hogy mi egy héten kétszer böjtölünk. Hát nem tudom, ki az, aki böjtölt, én úgy gondolom, hogy ez szenvedés. Nekem az. Persze van jó oldala is. Tehát ha az ember felkészül rá lelkileg, akkor lelkileg ajándékokat nyer, akkor megtapasztalja azt, amit Jézus mondott, hogy gyűjtsetek magatoknak kincseket a mennyben. De fizikailag szenved az ember. És a farizeusok úgy gondolták, hogy hát ezért valami jár nekünk. Ha böjtölünk, akkor Istennek meg kell áldania azt a maradék 5 napot a héten. Legalább adjon annyi tenni, hogy bepótolhassuk azt a 2 napot. Sőt, talán még többet is. Vagy egy másik történetet hadd mondjak el a szenvedés érdemszerzés kapcsolatáról. Jóval Jézus feltámadása után a zsidók és a rómaiak között kialakult egy komoly konfliktus, és ebből háború lett. És ennek a háborúnak az egyik szintere egy nagyon különleges erőd volt. Úgy hívták ezt az erődöt, illetve ezt a várost, hogy Massada. Úgy képzeljük el, hogy van egy nagy sík terület, és onnan kiemelkedik egy magas szikla, és annak a teteje lapos, nem tudom, platónak, vagy minek szokták az ilyesmit nevezni. Hát azt lehet mondani, hogy jóformán bevehetetlen. Ha úgymond a védőknek helyén van az eszük, meg van tartalékuk, akkor azt lehetetlen bevenni, a zsidók is így gondolták. Aztán valami miatt mégis úgy alakult, hogy látták, hogy itt már nem sokára végük van. És mit találtak ki? Azt mondták, hogy ha szenvedünk, ha nagy baj van, akkor Isten egészen biztos, hogy segíteni fog nekünk. Sorba állították a vár minden védőjét, 960 embert, és kiválasztottak közülük egyet, a kezébe adtak egy kardot, és azt mondták, hogy most menjét végig előttünk, és sorban szúrj le minket. És majd Isten azt fogja mondani, hogy na, ezt már nem tűröm tovább. És az utolsó pillanatban majd elűzöm a rómaiakat, és akkor abba hagyhatjátok az öldöklést. Érdemeket szerez a szenvedés. Hát mi az, ami következik ebből a tévtanításból? Hát azon kívül, hogy értelmetlen, szerintem a legnagyobb következménye, a legsúlyosabb következménye a büszkeség. én mit vállaltam az Istenért. Hányan gondolkodnak így? Én ezt megtettem, még ezt is megtettem. Akkor én Isten előtt kihúzhatom magam, és megérdemlem, amit tőle kapok. És még egy negyedik, utolsó tévtanítást hadd említsek Krisztus korából. Ez az, hogy amikor majd eljön a megváltó, akkor szabaddá, erőssé és gazdaggá teszi Izraelt. Emlékezzünk két momentumra Jézus életéből, amikor enni adott az 5000 embernek, illetve családjaiknak, akkor azt olvassuk, hogy utána oda mentek hozzá az emberek, és királlyá akarták tenni. Előtte miért nem akarták királlyá tenni? Megmondom, azért, mert előtte csak prédikált. De most, hogy enni adott, hát ez azt sugallta, hogy hát hogyha nekünk ilyen királyunk van, és mindig van mit ennünk, és nem kell csinálnunk semmit, meg hát neki ilyen hatalma van, akkor a rómaiakat is el tudja űzni, hát akkor ez az, amit Isten ígért nekünk. De hát ugye ők csak a köznép voltak, a tanítványok biztos jobbak. Hát egyáltalán nem. Mielőtt Jézus felment volna a mennybe, a tanítványok ezt kérdezték tőle, Uram, nem ebben az időben állított helyre Izrael országát? Semmiben nem különböztek. Jézus tanította őket 3 évig, meghalt, feltámadt, feltámadása után is tanította őket. Az ember azt hitte volna, hogy most már minden tiszta nekik, kész vannak, mehetnek misszionálni, erre feltesznek egy ilyen kérdést. Hát én Jézus helyében a kezembe temettem volna az arcomat, hogy ilyen nincs. Hát ezért dolgoztam. Szóval a tanítványokban is ilyen mélyen élt ez a meggyőződés, hogy a megváltó ezt hozza nekünk, fizikai jólétet. Mi ennek a következménye? Hamis remények és a csalódás. Remélem, megjegyeztük a következményeket is, nem csak a tévtanítást. Ugye tévtanítás volt, hogy mutassunk jobb képet magunkról, legyünk képmutatók, nincs feltámadás, a szenvedés érdemeket szerez, a megváltó gazdaggá tesz. Ezek elméletek, ezek gondolatok, de ott vannak a következményeik. És ezeket is most felsorolom, és gondoljuk el annak az embernek az életét, aki ezekkel a következményekkel él. Állandóan fáradt, nincsenek valódi kapcsolatai, félelemben él, úgy érzi, hogy értelmetlen az élete, büszke, ugyanakkor hamis remények vannak benne, amiket állandóan táplál, és csalódik. Nagyon veszélyesek a gondolatok, a tévtanítások. És Jézus ilyennek látta ezeket az embereket abban az időben. És ne csodálkozunk, amikor azt olvassuk a Bibliában, hogy Jézus ránézett a tömegre, és megszánta őket, mert olyannak látta őket, mint a pásztor nélkül való juhokat. Azért, mert korának tanítói ezekkel a tanításokkal mérgezték őket. Ezek a tanítások ilyen-olyan formában, de ma is megvannak. Most ezekhez adjunk hozzá néhányat. Összesen 3 fogok elmondani a mai tévtanítások közül. Az egyiket úgy nevezhetjük, hogy bibliakritika. Nem tudom, hallották-e már a testvérek ezt a szót, hogy bibliakritika. Azok, akik a teológián tanultak, azok ismerik ezt a szót, sajnos. Ez azt jelenti, hogy bizonyos irányzatok úgy gondolják, hogy nincs olyan, hogy ihletettség. A Biblia, amit a kezünkben fogunk, az nem Istentől származó tökéletes és tévedhetetlen ige, hanem olyas valami, amit emberek készítettek, kizárólag emberek. Olyan emberek, akik sok mindent átéltek, sok tekintetben bölcseknek számítanak, és ezek az emberek leírták a többiek okulására mindazt, amit megtapasztaltak. Csupán emberi íromány. És mint emberi íromány, hát tele van tévedésekkel. Miért ne lenne? És ez a Biblia kritika hozta magával azt, hogy kialakult az úgynevezett liberális kereszténység. Nem azt mondom, hogy közöttünk, de nyilván ránk is hatással van. Minden gyülekezetre hatással van. Mit jelent ez a liberális kereszténység a gyakorlatban? Mik a következmények? Hát az első és legsúlyosabb következmény az egy érzés, a lelki árvaságnak az érzése. Ha nem bízhatom meg a Bibliában, akkor nem bízhatom meg azokban az ígéretekben sem, hogy Isten az én atyám. Hogy Isten, mint az én atyám, mindig ott van velem, akkor is, amikor én nem gondolok rá. Gondoskodik rólam minden szempontból. Megbocsátja a bűneimet. Hát milyen csodálatos üzenet ez. De ha a Biblia csak egy emberi íromány, akkor ez nem igaz. Legalábbis nem feltétlenül igaz, és nem úgy igaz. És vannak hívő emberek, akiknek sajnos végigkíséri az életét ez a fajta lelki árvaságérzés. Szörnyű. Nagyon sajnálom azokat az embereket, akik így kénytelenek élni. Egy másik következmény a normák hiánya. Ha a Biblia megint csak nem úgy igaz, ahogy van, akkor honnan tudjam, hogy mit mond az Isten, hogy mi az, amit akar, és mi az, amit tilt? Hogyan éljem az életemet? Nincsenek normáim. És azt teszek, amit akarok. Az egész társadalom azt tesz, amit akar. És már nincs olyan, hogy jó meg rossz. Ez olyan bizonytalan. Nincs egy rendje az életnek. Akik nevelnek, neveltek gyerekeket, azok tudják, hogy mekkora szüksége van a gyereknek a rendszerességre, a rendszerre. Arra, hogy tudja, mi az, amit lehet, és mi az, amit nem lehet. Hogy legyen egy ritmusa az életnek. Enélkül szegény teljesen szétesik. Nem tudja, hogy most hol van a helye. Bizonytalanságban él. És egészen furcsa felnőttként is egy olyan világban élni, ahol nincsenek normák. És ha a fejünkben sincsenek normák, mert nem vagyunk benne biztosak, hogy mit mond az Isten, akkor megint csak ilyen bizonytalanság érzés vesz minket körül. És egy harmadik következménye ugyanennek a Biblia kritikának, ugyanennek a liberális kereszténységnek, az nem más, mint az erkölcsi válság. Amikor keresztények egymás közt vitatkoznak egyébként teljesen evidens kérdésekről. Hogy mit tudom én, mit mond Isten a homoszexualitásról, most csak azért ezt emeltem ki, mert ez kicsit a jéghegy csúcsa. Egy teljesen egyértelmű állásfoglalást olvasunk a Bibliában, Isten azt mondja, hogy ez egy eltérés. Ez nem a normális dolog. És emberek vitatkoznak erről, keresztények vitatkoznak erről, hogy most ezzel egyet lehet-e érteni, vagy sem. Ha kritizálom a homoszexualitást, akkor ez azt is jelenti, hogy nem szeretem a homoszexuálisokat? Isten nagyon egyértelműen nyilatkozik ebben a kérdésben, homoszexualitás nem jó, ugyanakkor szeretni kell ezeket az embereket valamiféle módon. Nagyon sok más ilyen kérdés van, házassági kérdések. Mi a feladata a férjnek, a feleségnek? Ki mit engedhet meg magának, mit jelent egymásra igazán odafigyelni. A liberális kereszténység ezt nem ismeri. És vannak keresztény házasságok, amelyek ezért mennek tönkre, mert nincs világosan a házas felek előtt, hogy mit kíván Isten. Ez tehát a Biblia kritika, amit sokszor csak a teológiákon tanítanak, aztán belekerül bizonyos könyvekbe, ezeket elkezdjük olvasgatni, és akkor ránk ragad sok minden. Nem akarok most ellenreklámot csinálni, de azért mégis kénytelen vagyok megemlíteni, hogy egyházunknak van egy kiadója, egy könyvkiadója, a Calvin kiadó, sok értékes könyvet árulnak, ez tény. Tehát én nem azt mondom, hogy úgy rossz, ahogy van, de vannak olyan könyveik, amik tele vannak Biblia kritikával. Ami lépten nyomon arról szól, hogy ez van a Bibliában, de ez valójában nem úgy volt. Mintha nem olvasnák el a szerkesztők, vagy azok, akiknek ez a feladatuk, ezeket a könyveket. Ez az egyik tévtanítás ma. Egy másik tévtanítás, ez már nem annyira teológiai, legalábbis a megnevezés nem teológiai, de úgy gondolom, hogy nagyon helye van, hogy most erről beszéljünk, az nem más, mint a maximalizmus. A maximalizmust rendszerint összeszoktuk téveszteni az igényességgel. Ugye az igényesség azt jelenti, hogy a legjobbra törekszem. Isten adott nekem képességeket, lehetőségeket, én ezt megpróbálom maximálisan kihasználni. Az igényesség jó dolog. A maximalizmus viszont ennél lényegileg más. Ez azt jelenti, hogy törekszik az ember a legjobbra, és ha nem sikerül, akkor teljesen elkeseredik. Akkor úgy gondolja, hogy ő totálisan értéktelen. Ez a maximalizmus sajnos nagyon sokszor jelen van a gyülekezetekben, nagyon sok ember életében. És megmondom miért. Azért, mert beszélünk ugyanarról, hogy az Isten kegyelmes, nyugodtan fordulhatunk hozzá bármivel, és az ő szeretete feltételek nélküli, mégis valahol nagyon mélyen ott van bennünk egy olyan elgondolás, hogy ez mégsem igaz. Sokszor úgy gondoljuk, hogy az Isten az alapján ítél meg minket, hogy mennyire jól gondolkodunk, mennyire jól cselekszünk, mennyire precízek vagyunk, mennyire vagyunk tökéletesek. És hogyha én csak egy icipicit is eltérek a tökéletestől, akkor Isten már is összevonja a szemöldökét. Akkor már is nem úgy néz rám, ahogy egy szülő néz a gyerekére, olyan igazi szeretettel. Félelmetes dolog, de úgy gondolom, hogy ezért kell a legtöbbet küzdeni egyébként a hitéletben, hogy Istent ilyennek látom-e, ilyen elvárásokkal telinek, ilyen haragvónak, vagy kegyelmesnek. És sokszor, amikor elfeledkezünk az ő kegyelméről, akkor azonnal megjelenik az életünkben ez a maximalizmus. Mi a következménye ennek? Egyrészt a keserűség. Én megint nem tudtam teljesíteni az elvárt szintet. Hát persze, hogy nem tudtam, kitökéletes. De nem szörnyű így élni, hogy állandó keserűségben? Illetve, ha magammal szemben maximalista vagyok, akkor a többiekkel szemben is maximalista vagyok. A többieknek az életére is hatással van az én maximalizmusom. Őket is elkeserítem. Gondoljuk végig, hogy mennyire van jelen ez az életünkben. És egy utolsó tévtanítást is szeretnék idehozni. Ennek van egy szava. Ez nem más, mint a sikerevangélium. Ez bizonyos gyülekezetekben nagyon nyíltan ki van mondva, nálunk természetesen nem, de azért a gondolatainkban ott lehet. A híd gyülekezete az, amelyik teljes mellszélességgel ezt a sikerevangéliumot hirdeti. Ez azt jelenti, hogyha valaki hisz Istenben, azt állandó sikerek veszik körül. Minden tekintetben. Nem tudom, mondtam-e már itt a szószéken, de néhány hónappal ezelőtt történt velem, hogy mentem az aluljáróban, itt Újpesten, és láttam egy öreg nénit, tényleg nagyon öreg volt, rosszul öltözött, látszik, hogy az egészségesen teljes, és szórólapokat osztogatott. És annyira megsajnáltam, hát ha valaki nyugdíjasként erre kényszerül, az szörnyű dolog, és természetesen elvettem tőle a szórólapot, hogy ennyivel is hamarabb mehessen haza, de ilyenkor rendszerint zsebre teszem, vagy azonnal kidobom. Lényeg a lényeg, hogy sokkal később vettem elő, amikor éppen utaztam buszon, és egy missziói kis traktátus volt. Az eleje egész jól hangzott, de utána jött a sikerevangélium. És ha, tehát ott volt egy imádság, hogy ha ezt elmondod, akkor azonnal Jézusé leszel, és ha Jézusé leszel, akkor mi fog történni? Állandóan lesz pénzed. Több a kelleténél. Az egészséged mindig rendben lesz. Visszagondoltam erre a nénire, aki osztogatta. Valami itt nagyon nem stimmel. És persze, hogy nem stimmel, mert ez a sikerevangélium nem igaz. Hát mindannyiunkkal előfordulhat, hogy megöregszünk, megbetegszünk, elszegényedünk. Hát Isten sehol nem mondja, hogy a keresztények kivételek az élet csapásai alól. És ugyanakkor azt is mondja ez az irányzat, hogyha kudarcok vannak az életünkben, az pedig annak a jele, hogy a hitünkkel baj van. Hát szörnyű. Mit mondtak volna ezek az emberek Jobbnak? Pont olyanok lettek volna, mint az a három barát, aki vigasztalta őt. Oda mentek volna Jobbhoz, nagy büszkén, elvégre ők nyilván sokkal szentebbek nála. Hát, kedves Jobb, azért nem volt minden rendben. Biztos, hogy van valami komoly rejtett bűn az életedben, amit még nem vallottál meg. Mi a következménye ennek a tanításnak? Hát egyrészt a felszínesség. Szörnyű dolog a felszínesség. Nem kell tanulmányoznom mindent a Bibliából. Nem kell végig gondolnom a szenvedésnek a kérdését, a lemondásnak a kérdését, az áldozatvállalásnak a kérdését, amit Jézus nagyon sok helyen taglal. Mert azt mondja, hogy a hívők élete nem fenékig tejfel. Nem pont ezekkel a szavakkal mondja, de ezt mondja. Nem kell ezeket végig gondolnom, hanem elég, hogyha, ó, Uram, én bízom benned, nagyon bízom benned, nagyon szeretlek, és akkor csőstüljön az áldás. Ez mérhetetlen felszínesség. Egy másik komoly következménye pedig az üdvbizonytalanság. Mert jönnek a kudarcok, persze, hogy jönnek a kudarcok, és akkor rögtön belehasít a félelem az emberbe, hogy akkor én nem hiszek Istenben teljesen. Mégsem adtam át az életemet. Azt hittem, hogy megtértem. A lelkészem is ezt mondta, mindenki más is ezt mondta. A jelek is ezt mutatták. Akkor most miért betegedtem meg? És ahelyett, hogy azt mondaná, hogy azért, mert utaztam a BKV-val, és valaki rám tüsszentett, az a válasz, hogy hát azért, mert nem vagyok hívő. Szörnyű dolog ebben a félelemben élni. Nagyon sok tévtanítás van, most ezeket emeltem ki. A bibliakritika, a maximalizmus, a sikerevangélium, és megint elsorolom a következményeket. Ha valaki ezekkel él, sajnáljuk meg. Ott van a lelki árvaság, nincs atyám. Ott van a normák hiánya, a bizonytalanság, hogyan éljem az életemet. Ott vannak az erkölcsi eltévejedések, a válság, elrontottam, Isten ellenében cselekedtem. Ott van a keserűség, ott van más emberek életének a megkeserítése. Ott van a felszínesség, ott van az üdvbizonytalanság. Ha valaki ezeket a gondolatokat táplálja magában, akkor sajnos ilyen élete lesz. Még akkor is, ha hívő ember. Azáltal, hogy valaki megtér, nem válik minden hirtelen jobbá. Nagyon fontos, hogy rendet tartsunk a gondolatainkban. Ezért mondta Jézus, hogy óvakodjatok a farizeusok és a szadúceusok kovászától. Ma pedig sok más tévtanítónak a kovászától. Mit tegyünk? Hogyan óvakodjunk ettől a kovásztól? Többféle megoldás van. Az egyik megoldást úgy neveztem el, illetve azt a kérdést írtam ide fel magamnak, hogy tegyük indexre. Indexnek nevezték néhány száz évvel ezelőtt azt a listát, amit a római katolikus egyház rendszerint összeállított. És erre a listára ráírták azoknak a könyveknek a címét, amit károsnak ítéltek a hívők számára, és azt mondták, hogy ezeket nektek nem szabad olvasnotok. Ezt mi, a tanítóhivatal tanítói elolvassuk, rossznak ítéljük, és ti már ne olvassátok el, tilos. Ha egy-egy országban lehetőségük volt rá, akkor egyenesen elégettették ezeket a könyveket. Ugyanez az indexelés, ez ma is létezik, de most már nálunk, reformátusoknál is. Persze nem ilyen hivatalos formában, nem létezik igazi lista. De az... Na. Úgy látszik, az ördög nagyon el akar hallgattatni. De azért egy jó református ember pontosan tudja, hogy mit nem szabad elolvasnia, illetve mit nem illik elolvasnia egy jó református embernek, milyen filmet nem szabad megnéznie, milyen zenéket nem szabad meghallgatnia, mert ez valahogy ott zizeg a gyülekezetben. Mit illik, mit nem illik, pontosan tudjuk. Vannak ilyen listák, vannak indexek. Hát mit mondjunk erről? Jó módszere az indexelés. Én a magam részéről azt gondolom, hogy a szándék nagyon helyes. Tehát aki indexel, az biztos vagyok benne, hogy azért teszi, mert érett fejjel tudja, hogy ezek tényleg rossz gondolatokat tartalmaznak, és meg akarja óvni az éretlenebb hívőket. Ugyanakkor mégsem értek vele egyet. Azt olvassuk az igében, mindent vizsgáljatok meg. És hogyha egy lelkivezető azt mondja a gyülekezetének, hogy ne vizsgáljatok meg mindent, én ezt már megvizsgáltam, akkor ezzel nagyon rosszul járunk el. Tehát én ezt soha nem fogom senkinek mondani, hogy ezt a könyvet ne olvasd el, vagy ezt ne nézd meg. De ha szóba kerül egy könyv, vagy egy film, akkor én ezt azonnal el fogom olvasni, és meg fogom nézni, azért, hogy véleményt mondhassak róla. Azért, hogy beszélgetni tudjunk róla. Tehát ez az indexelés szerintem nem működik. Mi az, ami akkor működik? Újra idézem az igét, mindent vizsgáljatok meg. Magyarul a hívő ember ne zárkózzon be, hanem saját maga járjon utána mindennek. Egyszer tartottam egy ifit pasarétán, előkerült valami etikai kérdés, megkérdeztem a jelenlévőket, hogy mi a véleményük, elmondták a jó választ, szuper választ mondták, részletezték is, és megkérdeztem, hogy és ezt miért gondoljátok így? És az volt rá a válasz, na ez volt a csúcs, mert Kálmán bácsi ezt mondta. Ugye Cseri Kálmánról van itt szó. És hát amit Kálmán bácsi mondott, ez tényleg nagyon jó volt, szuper volt. Bárcsak minden gyülekezetben így el tudnák mondani az ifisek ugyanezt a választ. De ez így nem volt jó, hogy azért gondolkoznak így az ifisek, mert Kálmán bácsi azt mondta, hanem nekik utána kellett volna járniuk. Hát a bérelbeliek még Pál apostolt is megkritizálták. Kinyitották a Bibliát, és akkor elkezdték olvasgatni, hogy tényleg úgy van ez. Szóval bármi, amit félfüllel hallunk, és jelentős gondolatnak tűnik, annak járjunk utána, akármiről van szó. Akár egy teológiai kérdésről, akár egy hétköznapjainkat érintő eseményről, akár valami egészen más gondolatról, járjunk utána. Ez a normális álláspont. Mindent vizsgáljatok meg, méghozzá alaposan. És a következő dolog, amit ezután tennünk kell, hogy összevetjük a Biblia tanításával. Mennyire fér össze? És valószínűleg a legtöbb gondolattal kapcsolatban azt fogjuk tapasztalni, hogy van ennek egy jó része, ami önmagában még helyeselhető is, és vannak benne olyan részek, amik pedig nem helyeselhetőek, amiket el kell utasítanunk. Én a magam részéről ezt próbálom a gyerekeimnek is tanítani, meg az ifiben is, meg mindenhol, hogy így vizsgáljuk meg, és mondjunk róla ítéletet, jó értelemben véve, az Isten lelkének a vezetésével, hogy ne úgymond lelkileg kiskorúak legyünk, akiknek mindig meg kell mondani, hogy miről mit gondoljanak, hanem hogy növekedjünk fel, és saját magunk mindenről tudjunk a Biblia alapján önként véleményt alkotni. Ami jó, tartsátok meg, ami rossz, vagy annak látszik, attól tartózkodjatok. Ezt is üzeni nekünk Pál apostol. És most visszatérnék arra a kérdésre, amit már a bevezetőben mondtam, hogy miért különbözik két fiatal élete, illetve miért különbözik két házaspár élete. Sok-sok dologban mi okozza a különbséget? Hát ezek a gondolatok. És a kereszténység nem csak arról szól, hogy eljövünk a templomba, kapunk egy lelki fröccsöt, egy kis érzelmi feltöltődést is hazamegyünk, hanem azt is jelenti, hogy a gondolatainkat rendben tartjuk. És ha a gondolataink rendben vannak, akkor az egész életünk rendben lesz. Akkor nem elkenődünk, meg nem rossz irányba haladunk, hanem akkor Isten épít minket fokról fokra, és akkor mások is hasznunkat fogják venni. Én nagyon kívánom mindannyiunknak, hogy ez a gondolati rendtartás, ez nagyon jól működjön nálunk is. Amen. A 25. Zsoltár második versét énekeljük el válaszként az igére. Utaid, Uram, mutasd meg! Urunk Istenünk, annyira hálás a szívünk azért, mert adtad nekünk a Bibliát, a te kijelentésedet, ezt a tökéletes, tévedhetetlen írást, és ezen keresztül bemutatkozol nekünk, olyannak mutatod magad, amilyen valójában vagy, minket is olyannak mutatsz be, amilyenek valójában vagyunk, bemutatod nekünk az örömhírt, azt, hogy újra a tiéd lehetünk, a tiéd vagyunk, hogy formálsz minket, hogy felhasználsz, hogy áldássá lehetünk. Annyira jó, Urunk, beletekinteni ebbe a kijelentésbe, találkozni az igazsággal, ami felszabadít minket. Urunk, nagyon szeretnénk ezekkel az igazságokkal táplálni a lelkünket, a gondolatainkat. És kérünk, Urunk, hogy... Te add nekünk a bölcsességet, hogy minden mást is meg tudjunk vizsgálni, igazi ítéletet mondani fölötte, hogy ami jó, azt jónak lássuk, ami rossz, az pedig rossznak. Kérünk, segíts, hogy úgy tudjunk ítélni, ahogy ítélnünk kell, hogy ne őrizzünk téves gondolatokat csak azért, mert sokan mások is azt őrizgetik. Kérünk, segíts hozzád ragaszkodni, segíts, hogy legyen fejünkben, a szívünkben és a lelkünkben egyaránt. Urunk, eléd hozzuk a gyülekezetünket, annak minden programját közeledve így advent felé. Köszönjük, hogy sok mindent készítesz számunkra. Köszönjük, hogy te gondoskodsz rólunk. Eléd hozzuk, Urunk, azokat, akik gyászolnak, akik elvesztették kedves szerettüket. Eléd hozzuk azokat, akiket más gondok terhelnek. Te légy a vigasztalójuk, te légy a bátorítójuk. Kérünk, Urunk, hogy te vezess gyülekezetünket minden egyes döntésében. Amen. Most pedig személyes imádságainkat vigyük Isten elé egy csendes percben. Mondjuk el a Jézustól tanult imádságot. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.